Kétféle módon is nyilvánvaló, hogy a messiás feltámadása az ószövetségi jövendőlés részét képezte. Az első mód a tipológiában látható. A messiás feltámadásának elvét három típus tanította az Ószövetségben. Az első típus Melkisédek, akinek történetét 1 Mózes 14-18-20-ban találjuk. Melkisédek hirtelen megjelent a történelemben, majd ugyanolyan hirtelen el is tűnt. Nincs feljegyzés a családfájáról, a születéséről, vagy gyermekkoráról, és nincs feljegyzés a haláláról sem. A történelmi feljegyzések szerint örökké él. Ez a tipológia a zsidókhoz írt levél 7-15-25-ben található. Most a feltámadás miatt Jézus él örökké. A másik típus a 3. Mózes 14-4-7-ben található, két madár. Az egyiket megölték, a másikat pedig szabadjára engedték, hogy éljen. Ez a halált és a feltámadást jelképezi. A harmadik típus az első zsenge ünnepe, 3. Mózes 23-9-14-ben. 1 Korintus 15-20-24-ben Pál szerint az első zsenge ünnepének beteljesülése a messiás feltámadása. A második mód az egyértelmű jövendőlés a feltámadásról, melyet négy helyen láthatunk. Az első Zsoltárok 16.9.10-ben található, azért örül az én szívem és örvend ez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik, mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Az Új Szövetség két helyen, Apostolok cselekedetei 2.24.30-ban és 13.32.37-ben is úgy szól Zsoltárok 16.9.10-ről, mint ami a messiás feltámadásával került beteljesülésre. A feltámadásról szóló második profécia Zsoltárok 22.22.31. Zsoltárok 22.1.21 a messiás haláláról szóló profécia, ám a 22.31 versekben az, aki az 1.21 versekben meghalt, nagyon is él. Ezért ez a rész is a feltámadásról szóló profécia. A harmadik rész Zsoltárok 118.22, amelyet apostolok cselekedetei 4.10.11-ben proféciának tekintenek. A negyedik profécia Ézsaiás 53.10.12. Ézsaiás 53.1.9 a messiás halálát jövendölte meg, ám a 10.12 versekben újra él, hiszen meglátja magját, és napjai meghosszabbodtak. Ezt is a feltámadást töltötte be. A teológiai következményekről szólván az Ószövetség világosan megjövendölt egy feltámadást, és kétségtelenül ezek azok a részek, amelyeket Jeshua a 40 napos feltámadást követő szolgálata folyamán használt, amikor az apostolokat arra tanította, hogy halála és feltámadása elengedhetetlen volt messiási mi voltának megerősítéséhez. Három módon láthatjuk, hogy a Biblia egyértelműen tanítja a halálból való fizikai feltámadást. Először is a messiás számos alkalommal megjövendölte saját feltámadását, Máté 16.21, Márk 9.31, Lukács 18.33 és János 10.17-18. Másodszor a feltámadás tényét kihangsúlyozza, hogy egyik evangélium sem fejeződik be a messiás halálával, mindegyik a feltámadással folytatja, Máté 28.1.20, Márk 16.1.18, Lukács 24.1.49 és János 20.1.21.3. A harmadik dolog, ami a feltámadás tényét mutatja, az, hogy az apostolok cselekedetei történelmi könyvben és az apostoli levelekben a feltámadás központi szerepet kap. Az apostolok cselekedetei könyvében például a 2.24 és 32, 3.15 és 26, 4.2 és 10.5.30, 10.40, 13.30-tól 37 és a 17.3-ban. Az apostoli levelekben a feltámadást hangsúlyozza Róma 4.24-25, 6.4 és 9, 7.4 és 8.11, 1 Korintus 6.14, 2 Korintus 4.14, Galácia 1.1, Efézus 1.20, Kolossé 2.12, 1 Tesszalonika 1.10, 2 Timóteus 2.8 és 1 Péter 1.12. Különböző elméletek léteznek, amelyek megpróbálják megmagyarázni a feltámadást. Mivel az emberek úgy döntenek, hogy nem hisznek a feltámadásban, ezért megpróbálnak magyarázatokat találni az üres sírra. A nem hívők 7 különböző magyarázattal állnak elő. Az első gyakori magyarázat az, hogy az egész dolog kitaláció, az apostolok összeesküdtek, hogy hazudjanak, összeesküdtek, hogy megtévesszék a nyilvánosságot. Ám két dolog szól ez ellen az elmélet ellen. Először is a zsidó írók miért adtak volna elsőbséget a feltámadást tanúsító nőknek, amikor tisztában voltak azzal, hogy ez elfogadhatatlan a zsidó közösségben. A zsidó bíróságon nem fogadták el a nők bizonyságát. Ha csak kitaláció lenne, nem engedték volna, hogy nők legyenek a feltámadott Mesiás első tanúi. Másodszor pedig miért voltak hajlandóak rettenetes mártírhalált halni, ha tudták, hogy az egész csak hazugság. A második hamis elmélet a csalás elmélet, vagy az ellopott test elmélete. Ez a legrégibb elmélet, és a történelmi résznél már megvitattuk. Amint korábban már rámutattunk, csak két csoportnak állt volna érdekében ellopni a testet. Az egyik csoport, a tanítványok, nem miért voltak hajlandók, mint mártírhalált halni, ha tudták, hogy az egész hazugság. A másik csoport Jézus ellenségei, ám ők sem tudtak előállni a testtel, és megcáfolni az apostolok prédikálását a feltámadásról. Ráadásul a római őrség jelenléte ellehetetlenítette volna a test ellopását. A harmadik hamis elmélet az ájulás elmélete, mely szerint Jézus csupán elájult a kereszten, ám a hideg sírban magához tért. Az evangéliumok azonban teljesen egyértelművé teszik, hogy Jézus halott volt, és halála nyilvánvaló volt az átszúrt oldalából ömlő vér és víz elegyéből. János 19:33-34. Ráadásul a kereszten való ájulás automatikusan a halált is jelenti, hiszen egy magánkívüli ember nem képes önmagát felemelni a levegővételhez. Amikor egy embert megfeszítettek, végül fulladásos halált halt, mert az idő múltával már nem volt ereje felemelni magát. Ez az elmélet óriási hitet igényel, hiszen azt várja el az embertől, hogy elhiggye, hogy három napi éhezés és szomjazás után, orvosi felügyelet nélkül, miután megostorozták és megfeszítették, Jézus képes volt kiszabadítani magát a szorosan tekert halotti leplekből, elgörgette a követ, megrémisztette a római őrséget, és szöggel átütött lábain elmenekült. Sokkal több hit kell ehhez, hogy ezt elhiggye valaki, mint a feltámadás egyszerű tényét. A negyedik hamis elmélet az, hogy rossz sírhoz mentek. Az evangéliumok azonban kiemelik, hogy az asszonyok nagyon alaposan megfigyelték, hová fektették Jézus testét. A megfelelő sírt római őrök őrizték, római pecséttel volt megpecsételve, és egy angyal álltott. A sírt tehát lehetetlen volt eltéveszteni. Ráadásul Jesuát nem köztemetőbe temették, ahol sok más sír is lehetett, hanem egy magántulajdonban lévő kertbe. Az ötödik hamis elmélet a lélek elmélet, mely szerint csak is a lelke tért vissza, nem a teste. Ám minden négy evangélium azt tanítja, hogy a feltámadás a testben történt. A hatodik hamis elmélet a látomás elmélet, vagy hallucináció elmélet, mely azt állítja, hogy a tanítványok csupán képzelődtek. A hallucináció, képzelődés azonban egyénekkel történik, nem csoportosan, és a hallucináció nem ragályos. Rendszerint várt eseményekre vonatkoznak, ám a tanítványok nem várták a feltámadást. Ráadásul túl sok a különbözőség Jézus számos megjelenésében ahhoz, hogy az egész egy nagy hallucináció legyen. A hetedik hamis elmélet szerint valamiféle vadállat felfalta a tetemet. De még egy vadállat is meghagyott volna valamit a testből, például a csontokat. Egy vadállat nem lett volna képes elgörgetni a követ a sír elől, egy vadállat a temetkezési lepleket igencsak feldúlta volna, Jesu a temetkezési leplei érintetlenül hevertek a sírban. Ráadásul a római őrség elkergette volna a vadállatot. Hat bizonyíték van arra, hogy a Messiás valóban föltámadt. Az első bizonyíték az üres sír, amelyet muszáj valahogyan megmagyarázni. A nem hívők hét különböző elmélettel álltak elő, hogy megpróbáljanak magyarázatot adni az üres sírra. Ezeknek az elméleteknek a többsége sokkal nagyobb hitet igényel, mint az egyszerű igazságban hinni Jézus feltámadt a halálból. Maga a sír üressége bizonyíték a feltámadásra. A feltámadás második fő bizonyítéka a szemtanúk beszámolója, amelyek különbözőek és egyediek. Ott van például Mária Magdolna szemtanúi beszámolója, Márk 16:9-11, János 20:11-18. Másodszor pedig egy csoportnyi nő szemtanúi beszámolója, Máté 28:9-10. Harmadszor a két tanítvány az Emmauszi úton. Negyedszer Péter különleges szemtanúként megélt feltámadás tapasztalata. Ötödször a 10 apostol előtti megjelenés. Hatodszor szemtanúi beszámolók egy héttel később a 11 apostoltól, akik még mindig Jeruzsálemben voltak. Hetedszer Szemtanúk által igazolt megjelenés a 11-ből 7 apostolnak a Galileai tengernél. 8-szor szemtanúk által igazolt megjelenés a 11 apostolnak Galileában. 9-szer szemtanúk által igazolt megjelenés egyszerre 500 ember előtt, akik közül sokan még akkor is éltek, amikor erről Pál említést tesz. 10-szer a Jakabnak történt megjelenés. Végül pedig a szemtanúk által igazolt megjelenés az Olajfák hegyén, a 11-nek a mennybe menetel napján. Ezek a feltámadásról szóló szemtanúk által igazolt beszámolók a feltámadás és a mennybe menetel közötti 40 napos időszakban mind a feltámadás bizonyítékai. A feltámadás harmadik bizonyítéka az, hogy a mennybe menetelt követően a feltámadott messiás többször megjelent. Legalább 3 embernek jelent meg, először Istvánnak, mártír halálának napján. Pál volt a második személy, akinek megjelent legalább 4-szer. Először azon a napon, amikor a damaszkuszi úton Pál hívő lett, és amelyet az apostolok cselekedetei 3-szor jegyez fel. Apostolok cselekedetei 9, 3, 6, 22, 6, 11 és 26, 13, 18. Pál maga is megerősítette ezt 1 Korintus 15, 8-ban, Jézus Pál arábiai tartózkodása során is megjelent neki, Pál erre Galácia 1, 12, 17-ben utal. Harmadszor is megjelent Pálnak, mikor Pál a templom területén volt, apostolok cselekedetei 22, 17, 21, negyedszer legalább még egy alkalommal megjelent Pálnak Jeruzsálemben, apostolok cselekedetei 23, 11. A mennybe menetel után János apostol volt a harmadik személy, akinek megjelent, és a megjelenésének a részleteiről jelenések 1, 9, 3, 22 számol be. A feltámadás negyedik bizonyítéka azoknak az embereknek a hirtelen megváltozása, akik mind a feltámadása előtt, mind pedig a feltámadása után ismerték őt. Az egyik példa a tanítványok. A feltámadás előtt félelemben élő paranoiás emberek voltak, akiknek be kellett zárniuk a házaikat, mert rettegtek Izrael vezetőitől. Az apostolok cselekedeteiben azonban látjuk, hogy a feltámadás után hirtelen a feltámadás bátor hirdetőivé váltak. Többé már nem félemlítették meg őket Izrael vezetőinek fenyegetései, s a bátorságok a mártíromságig vezetett. Teljes hitben néztek szembe a halállal. A második példa azok az emberek, akik ismerték őt és változáson mentek keresztül, Jézus féltestvérei voltak. A 4 féltestvére egészen a haláláig nem hitt Jézus messiási állításaiban. A feltámadása után azonban legalább az egyik féltestvére, Jakab, hirtelen látta a feltámadott messiást. Jakab hívő lett és a jeruzsálemi gyülekezet első vezetője. Azt is tudjuk, hogy egy másik féltestvére, Júdás, aki Júdás levelét írta, szintén hívő lett. A feltámadás negyedik bizonyítéka tehát azoknak az embereknek a megváltozása, akik ismerték és látták őt a feltámadása előtt és után. A feltámadás ötödik bizonyítéka az új szövetség léte. A feltámadás késztette arra a tanítványokat, hogy megírják az evangéliumokat. Az új szövetség annak ellenére fennmaradt, hogy számtalan próbálkozás volt az elnyomására. A világ bizonyos részei még ma is próbálkoznak ezzel, s mégis maga az új szövetség léte bizonyíték arra, hogy Isten igéje és a feltámadás bizonysága igaz. A feltámadásra a hatodik bizonyíték az egyház léte. A tény, hogy ez az intézmény a messiás feltámadásának következményeként jött létre, és azóta is létezik, az eltörlésére vagy megrontására tett számtalan kísérlet ellenére is bizonyítéka a feltámadásnak.